Családban című könyvét. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna felvétele az Európai Unióban jelen pillanatban a gazdasági összeomlással lenne egyenlő, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A kormányfő a közmédia brüsszeli stúdiójából sugárzott interjúban kiemelte, amikor végigszámolták Ukrajna csatlakozásának és az ukrán hadsereg fenntartásának költségeit, kiderült, hogy a korábban még a Covid idején felvett hatalmas nagy hiteltörlesztése már kopogtat az ajtón. 2027-28-ban már esedékes lesz, hogy vissza kell fizetni a kamatokat és a tőkét. A számítások azt mutatják, hogy ez az unió költségvetésének 20%-át minden 100 forintból 20 forintot fog elvinni, jelezte. Ha hirtelen ilyen teherrel kell szembesülni, akkor nem az a helyes gondolat, hogy vegyenek fel még több hitelt, érvelt Orbán Viktor hozzátéve. Előbb-utóbb, ha máshonnan nem, pénzügyi oldalról eljön a kiózanodás pillanata, és mindenki belátja, hogy Ukrajna felvétele az Európai Unióban jelen pillanatban a gazdasági összeomlással lenne egyenlő. Újra zavartalan a forgalom a ki- és belépő irányba egyaránt a Beregsurányi határátkelő helyen, közölte a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A közlemény szerint az ukrán oldalon az elektromos hálózatban végzett karbantartási munkálatok miatt szünetelt a határforgalom a Beregsurányi közúti határátkelő helyen pénteken 6 óra 30 perctől. Az ukrán szerv tájékoztatása szerint a szakemberek a munkálatokat befejezték, így a határforgalom 9:25-kor megindult, írták. Az ukrán-magyar határszakaszon 5224-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 13 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Magyarországon az elmúlt héten 52 000 fordultak influenza-szerű tünetekkel orvoshoz, a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tegnap közzétett heti jelentésében. Hozzátették, akut légúti fertőzés tüneteivel 255.600 ember keresett fel orvost. A múlt héten a legtöbb beteg Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Fejérvár megyében volt, a legkevesebb Nógrád-Zala és Komárom-Esztergomvár megyében. Innovatív ifjúsági központokat hoznak létre Gyöngyösön és Kassán egy mintegy 800 millió forintos Európai Uniós projektben, közölte a Gyöngyösi Város Térségfejlesztő Nonprofit Kft. A Magyar Távirati Irodával. Azt írták, a Hevesvár megyei Gyöngyös és a szlovákiai Kassa közösen dolgozik a fiatalok helyben tartásán és a közösségi terek fejlesztésén, a határon átnyúló pályázati programban pedig olyan fejlesztések valósulnak meg párhuzamosan, melyek célja, hogy a két város fiataljainak modern, közösségi és kulturális programoknak otthont adó helyszíneket hozzanak létre. Gyöngyös város önkormányzata a kassai székhelyű Rovás civil egyesülettel közösen pályázott 2023 őszén, és nyert 2,66 millió eurót az Interreg programban. A pályázati pénzből Kassa városában egy központi helyen fekvő felújított épület pincéjét újítják meg olyan funkciókkal, amelyek egy új, fiataloknak kialakított találkozóhelyé emelhetik a helyszínt. Gyöngyösön a Püspöki utca 23 szám alatt található műemléki érseki intézőház földszintjén kávézó találkozóhely, előadásra és oktatásra alkalmas termek, valamint közösségi munkavégzéshez kialakított helyiségek és egy digitális tartalomgyártószoba létesül. A pincében művészeti teret alakítanak ki kisméretű színpaddal, klubkoncerteknek, valamint felújítják az épület udvarát is. A projektet a tervek szerint 2026. július végéig befejezik. Végül az időjárásról. Ma még nagy részt felhőtlen, száraz idő várható sok napsütéssel, majd a késő délutáni óráktól a délnyugati határ közelében már megjelenhet fátyol felhőzet. A déli délnyugati szél a Dunántúlon helyenként olykor élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 13 és 18 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az EGRI Fertálymesteri Testület negyedik alkalommal szervez közös imádságot a város főterére. Március 24-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának előestéjén, kilépve a templomok csendjéből, a Dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése híruladásának ünnepén a remény zarándokaiként. A rózsafüzér imádságra tisztelettel hív és vár mindenkit az EGRI Fertálymesterek közössége március 24-én 18 órától az EGRI dobótérre.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, közelgő nemzeti ünnepünkre emlékezve március 15-e, illetve az 1848-49-es szabadságharc költőjének is nevezett Petőfi Sándor verseiből hallanak összeállítást. A verseket Balkai Géza, Fehér István, Sinkovics Imre és Tóth Levente előadásában hallják.
Ha férfi vagy, légy férfi! Ha férfi vagy, légy férfi! S ne hitvány gyönge báb, mit kény és kedv szerint lök a sors idébb odább. Félénk ebb a sors, csak csahol, a bátraktól szalad, kik szembe szállnak vele, azért ne hagyd magad. Ha férfi vagy, légy férfi, s ne szád hirdesse ezt, minden Demosztenésznél szebben beszél a tett. Építs, vagy roncs, mint a vihar, s hallgass, ha művet kész, mint a vihar, ha megtevé munkáját, elenyész. Ha férfi vagy, légy férfi, legyen elved, hited, és ezt kimond, ha mindjárt véreddel fizeted, százszorta inkább éltedet tagad meg, mint magad, hadd vesszen el az élet, ha a becsület marad. Ha férfi vagy, légy férfi, függetlenségedet a nagyvilág kincséért árúba ne erezd, vesd meg, kik egy jobb falatért eladják magukat, koldúsbot és függetlenség. Ez légyen jelszavad. Ha férfi vagy, légy férfi. Erős, bátor, szilárd. Akkor hidd, hogy sem ember, sem sors könnyen nem árt. Légy tölgyfa, mit a fergetek képes kidönteni, de méltóságos derekát meg nem görbítheti.
A 19. század költői. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetéséhez. Nagy munkát vállal az magára, ki most kezébe lantot vesz. Ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmacs örömed, nincs rád szüksége a világnak, s ezért a szent fát félreted. Pusztában bujdosunk, mint hajdan népével Mózes bujdosott, s követte, melyet Isten külde vezérül, a lángoszlopot. Újabb időkben Isten ilyen lángoszlopoknak rendeli a költőket, hogy ők vezessék a népet Kánaán felé. Előre hát mind, aki költő, a néppel tűzön vizen át. Átok Reá, ki elhajítja kezéből a nép zászlaját. Átok Reá, ki gyávaságból vagy lomhaságból elmarad, hogy míg a nép küzd, fárad, izzad, pihenjen ő árnyék alatt. Vannak hamis próféták, akik azt hirdetik nagy gonoszan, hogy már megállhatunk, mert itten az ígéretnek földe van. Hazugság! Szemtelen hazugság, mit milliók cáfolnak meg, kik naphevében, éhen szomjan kétségbe esve tengenek. Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljuk, mert itt van már a Kánaán. És addig? Addig nincs megnyugvás. Addig folyvást küszködni kell. Talán az élet munkáinkért nem fog fizetni semmivel, de a halál majd szemeinket szelíd látcsókkal zárja be, s virágkötéllel, sejempárnán bocsát le a föld mélyébe.
Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, ahány a szépség gazdag kebelén. Van rajta bérc, amely tekintetet vét a Kaszpi-tenger habjain is túl, és rónasága,
mintha a föld végét keresné, olyan messze, messze nyúl. Magyar vagyok. Természetem komoly, mint hegedűink első hangjai. Ajkamra felfelröppen a mosoly, de nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem, magas kedvemben sírva fakadok. De arcom víg a bánat idejében, mert nem akarom, hogy sajnáljatok. Magyar vagyok. Büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekbe nyúló kősziklákat lát, nagy tetteidet bajnok nemzetem. Európa színpadán mi is játszottunk. S milyenk nem volt a legkisebb szerep. Úgy rettegi a föld kirántott kardunk, mint a villámot éjjel a gyerek. Magyar vagyok. Mi mostan a magyar? Holt dicsőség halvány kísértete. Föl-föl tűnik, s lebúvik nagy hamar, ha vert az óra, odva mélyibe. Hogy hallgatunk? A második szomszédig alig, hogy küldjük életünk neszét. Saját testvérink, kik reánk készítik a gyász, s gyalázat fekete mezét. Magyar vagyok, s arcom szégyenben ég, szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok. Itt mi nálunk nem is hajnallik még, holott máshol már a nap úgy ragyog, de semmi kincsért, s hírért a világon el nem hagynám én szülőföldemet, mert szeretem. Hőn szeretem. Imádom gyalázatában is nemzetemet.
Petőfi Sándor, a királyokhoz. Azt adok, mit vajmi ritkán kaptok, ti királyok, nyílt őszinte szút. Ahogy tetszik, köszönjétek meg, vagy büntessétek a felszólalót. Áll még munkács, áll az akasztófa, de szívemben félelem nem áll. Bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király. Szeretet. Aj, ezt a szép virágot tövestül kitéptétek ti rég, s kidobtátok azt az országútra, s ott átment rajta szekérkerék, mely megtört esküvésitekkel megterhelten világszerte jár. Bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király. Csak tűrnek már titeket a népek, csak tűrnek, mint szükséges rosszat, s nem szeretnek. Odafönn az égben megszámlálták napjaitokat, majd halljátok a nagy ítélet szót attól, aki mindenkit bírál. Bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király. Föllázítsam a kerek világot, föllázítsam ellenetek, hogy a dünek Sámson erejével milliónként nektek essenek. Megkondítsam a halálharangot, hogy borzadjatok hangjainál. Bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többi szeretett király. Nem lázítok, mert nincs erre szükség. Miért ráznám meg erőszakosan azt a fát, amelynek a gyümölcse már túlérve rothadásba van? Ha megérik a gyümölcs, fájárul, magától a földre hull alá. Bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király.
Fekete-piros dal. Hagyjátok el azt a piros-fehér-zöld színt, lejárt az ideje. Más szín illeti most a magyar nemzetet, piros és fekete. Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa. Kicsiny sziget vagyunk tenger közepében, erős vihar támad, mindenfelől jönnek és megostromolják a habok hazámat. Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa. Készül az ellenség. És mi? Készülünk-e? Mit csinál a kormány? Ahelyt, hogy őrködnék, mélyen-mélyen alszik fönn a hazatornyán. Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa. Fönn a kormány alszik, mi pedig itt alant vigadunk, dőzsölünk, mintha mind a három isten nem gondolna mással, csak mi velünk. Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa. Eszembe jut Mohács, az a szomorú kor. Akkor is így tettünk, terített asztalnál, telt poharak körül, bút és bajt felettünk. Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa. Mohács! Mohács! Tarka lepke, gondtalanság röpködött előttünk, azt űztük, pedig már a török oroszlán elbődült mögöttünk. Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa. Hol lesz az új Mohács? Hol megint 20 000 magyar vitéz vész el? Mérföldekre nyúló rónát borít vel kiomló vérével? Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa. Hol lesz az új Mohács, ahol megint lemegy majd a hazanapja, s 300 évig, vagy talán soha többé arcát nem mutatja. Fessük zászlainkat fekete-pirosra, mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa.
élet vagy halál. A Kárpátok túl le az Aldunáig egy bősz üvöltés, egy vad zivatar. Szétszórt hajával, véres homlokával áll a viharban maga a magyar. Ha nem születtem volna is magyarnak, e néphez állanék ezennel én, mert elhagyott, mert a legelhagyatottabb minden népek közt a föld kerekén. Szegény, szegény nép, árva nemzetem te, mit vétettél, hogy így elhagytanak, hogy Isten, ördög, minden ellened van, és életed fáján pusztítanak, s dühös kezekkel kik tépik leginkább gazul, őrülten a zöld ágakat? Azok, kik eddig e fa árnyékában pihentek hosszú századok alatt. Te rácz, te horvát, német, tót, olásák, mit marjátok minnyájan a magyart? Török tatártól, mely titeket védett, magyar kezekben villogott a kard. Megosztottuk ti véletek híven, ha jó szerencse nékünk jót adott, s felét átvettük mindig a tehernek, mit vállatokra a bal sors rakott, s ez most a hála? Vétkes vak merénnyel reán kuszít a hűtelen király, s mohó étvágyjal megrohantok minket, miként a holló a holttestre száll. Hollók vagytok ti, undok, éhes hollók, de a magyar még nem hallott ti test? Nem, Istenemre nem! S hajnalt magának, az égre a ti véretekkel fest. Legyen hát úgy, mint ti akartátok, élet halálra ki a síkra hát, ne légyen béke, míg a magyar földön a napvilág egy ellenséget lát. Ne légyen béke, míg rossz szívetekből a vér utolsó cseppje nem csorog, ha nem kellettünk nektek, mint barátok, most mint bírókat, akként lássatok. Föl hát magyar nép e gaz csorda ellen, mely birtokodra s életedre tör, föl egy hatalmas, egy szent háborúra, föl az utolsó ítéletre, föl! A századok hiába birkozának velünk, és mostan egy év ölne meg. Oroszlánokkal vívtunk hajdanában, és most egy tetvek egyenek meg. Föl, nemzetem, föl! Jussanak eszedbe világhódító híres őseid, egy ezredév néz ránk ítélő szemmel, Attilától egész Rákócig. Milyen múlt? Ha csak fél akkorák is leszünk, mint voltak-e nagy ősapák. El fogja lepni árnyékunk a sárba és vérbe fúlt ellenség táborát.
Nemzeti dal. Talpra magyar, híj a haza! Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Válasszatok. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a hazabecsülete. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordtunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz. Méltó régi nagy híréhez, mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást sugároztunk Petőfi Sándor műveiből. A verseket Balkai Géza, Fehér István, Sinkovics Imre és Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Felfüggesztették a pápa nem invazív gépi lélegeztetését. Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára. Az imádság csöndjében hallhatjuk meg Isten hívását. Parolin bíboros. Az ukrán-orosz tűzszüneti tárgyalások hozzanak igazságos, tartós békét. Bizonytalan a helyzet Szíriában a helyi egyház szerint. Jelenlét. Sajgó Balázs atya emlékezése Nagybőjt harmadik vasárnapjára. Felfüggesztették a pápa nem invazív gépi lélegeztetését. Csökkentették a magas áramlású oxigénterápiát. Előre haladás tapasztalható a mozgásszervi és légzőszervi gyógytornában. Ferenc pápa szerdán reggel szent misét mutatott be Szent József ünnepén. Az orvosok szerint a tüdőgyulladást sikerült visszaszorítani, még ha nem is múlt el. A vizsgált értékek a normál tartományban vannak. Egyelőre nem született döntés a nagyheti szertartásokkal kapcsolatban. A Szentatya klinikai állapota továbbra is javul. Felfüggesztették a nem invazív gépi lélegeztetését, valamint kevesebb magas áramlású oxigénre van szüksége. További eredmények mutatkoznak a gyógytornában és a légzőszervi fizioterápiában egyaránt. Március 19-én reggel a pápa szentmisét mutatott be Szent József ünnepén. Olvassuk a szerdán este közzétett szentszéki nyilatkozatban. A tüdőfertőzését sikerült megfékezni az orvosoknak, bár még nem múlt el a gyulladás. A klinikai vizsgálatok értékei nem térnek el a normálistól. A szentatya továbbra is láztalan. Szerdai napját a kezelésekkel, imádsággal és egy kis munkával töltötte. Ami a nagyheti szertartásokat illeti, még nem született döntés. Mivel a pápa állapota stabil, a következő orvosi jelentés a jövő hétre várható. A Szentszék pénteken és jövő hétfőn további általános tájékoztatást ad majd az újságíróknak a február 14-e óta kórházban lévő pápáról. Ferenc pápa. Az imádság csöndjében hallhatjuk meg Isten hívását. Közzétették a Szentatya üzenetét, amelyet a május 11-én esedékes hivatások világnapjára írt. A pápa arra buzdítja a fiatalokat, hogy bízzák magukat Istenre, aki soha nem okoz csalódást. A szegényekkel szembeni igazságtalanságok, az önző jólét közönye, a háborús erőszak fenyegeti a lelkükben táplált szép életterveket. Az Úr mégsem hagy a bizonytalanságban, hanem érezteti velünk, hogy szeret. Nagy lelkűen odajándékozni az életünket, bátran válaszolni a belső hívásra. Ebből indul ki Ferenc pápa üzenetében, amelyet a Gemelli kórházból fogalmazott meg a hivatások 62. világnapjára, melyet május 11-én tartunk. Az egyházban minden hivatás, legyen az világi, papi vagy szerzetesi, a reményjele, amelyet Isten táplál a világ iránt. Az új nemzedékek elveszettnek érzik magukat a jövővel kapcsolatban. Őket a pápa arra buzdítja, hogy bízzanak a gondviselésben, mert Isten nem okoz csalódást. A fiatalok gyakran bizonytalanok a munkatávlataikat illetően, egyfajta identitás válságot élnek át, mely az értelem és az értékek válsága, amit pedig a digitális zűrzavar még nehezebbé tesz. A szegényekkel szembeni igazságtalanságok, az önző jólét közönye, a háborús erőszak fenyegeti a lelkükben táplált szép életterveket. Az Úr, aki ismeri az emberi szívet, mégsem hagy bizonytalanságban, hanem éreztetni akarja velünk, hogy szeret, hív, és a remény zarándokaiként küld minket. Befogadni, megkülönböztetni és elkísérni. Erre a három magatartásra van szükség a hivatás pasztorációban, melyet meg kell erősíteni, segítségül hívva a szent lelket. Meg kell ismerni olyan szent és boldog fiatalok életét, akik hivatásukat úgy élték meg, mint a teljes boldogság felé tartó utat, az élő Jézussal való kapcsolatban. Olyan emberekre van szükség, akik meg tudják hallgatni, és tisztelettel el tudják fogadni a hivatásukat kereső személyeket, akikben ők megbízhatnak. Bölcs vezetőkre van szükségük, akik készek segíteni nekik, és olvasni Isten jeleit, melyeket útjuk során küld nekik. Elő kell segíteni a keresztény hivatás gondozást, az élet és az emberi tevékenység különböző területein, támogatni a lelki nyitottságot Isten hangjára. Ebből a célból fontos, hogy a nevelési és lelkipásztori folyamatok megfelelő teret szenteljenek a hivatás kísérésnek. Az imádság csöndje elengedhetetlen ahhoz, hogy meghalljuk a hívást, emlékeztet üzenetében a pápa. A fő az, hogy egyetlen hivatásra se elsősorban önmeghatározásként tekintsünk, hanem úgy értelmezzük, mint a szolgálatra adott, szabad és tudatos választ. Ebben a megvilágításban a hívást a közösség segítségével kell felfedezni. A hivatás ugyanis sosem olyan kincs, mely a szívünk mélyén elzárva marad, hanem a közösségben növekszik és erősödik, mely hisz, szeret és remél. Aki meghallja Isten hívását, az nem hagyhatja figyelmen kívül sok testvérünk kiáltását, aki kirekesztve, megsebezve, elhagyatva érzi magát. Minden hivatás arra a küldetésre hív, hogy elvigyük Krisztus jelenlétét oda, ahol a legnagyobb szükség van világosságra és vigasztalásra. A világi hívők különösen arra kaptak meghívást, hogy Isten országának sója, világossága és kovásza legyenek társadalmi és szakmai feladatvállalásuk által.
Parolin bíboros, az ukrán-orosz tűzszüneti tárgyalások hozzanak igazságos, tartós békét. Pietro Parolin bíboros államtitkár az újságíróknak beszélt a pápa leszerelési felhívásáról, és nyitottságra szólított fel a párbeszédben, hogy véget lehessen vetni Oroszország ukrajnai háborújának. Amikor újra a felfegyverkezés történik, előbb-utóbb használni is kell a fegyvereket, igaz? Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár így értékelte több európai nemzet közelmúltbeli törekvését az újra felfegyverkezésre, mivel a nemzetközi kapcsolatok mélyreható változás előtt állnak. Parolin bíboros hétfőn este a marokkói Szentszéki Nagykövetség által szervezett a Ramadan Table, Iftar című rendezvényen nyilatkozott az újságíróknak. Európa újra a felfegyverzésének tervére vonatkozó kérdésre a bíboros rámutatott, hogy a szentszék az első világháború óta általános és ellenőrzött leszerelést szorgalmaz. Ezért nem lehetünk elégedettek azzal az irányjal, amelybe a dolgok haladnak, tette hozzá. A bíboros az Oroszország és Ukrajna közötti tűzszüneti tárgyalásokkal kapcsolatos kérdésre is válaszolt. Megjegyezte, úgy tűnik, hogy Oroszország bizonyos feltételeket szabott, különösen a tűzszünet betartásának ellenőrzését illetően. Reméljük, hogy nem szabnak olyan előfeltételeket, amelyek megakadályoznák a párbeszéd elindítását, mondta. Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a Szentszék támogatja a megbeszéléseket, és reményének adott hangot, hogy azok további tárgyalásokhoz vezetnek, amelyek véget vethetnek a háborúnak, és megteremthetik az igazságos és tartós békét, amelyre régóta vágyunk. Mivel Ukrajna végre kifejezte készségét, reméljük, hogy a másik oldalon is lesz hajlandóság a tűzszünet kezdeményezésére. Ferenc pápa egészségi állapotával kapcsolatban a bíboros államtitkár arra kért mindenkit, hogy támaszkodjon az orvosi közleményekre, amelyek pontos információkat adnak a pápa állapotáról. Parolin bíboros elmondta, hogy a múlt héten találkozott a pápával, és jobb állapotban találta őt, mint amikor először járt nála. Hangsúlyozta, hogy a látogatások során a pápa útmutatást ad a megoldást igénylő kérdésekre és problémákra. Arra az újságírói kérdésre, hogy Parolin bíboros és Ferenc pápa megvitatták-e lemondásának lehetőségét, a bíboros azt válaszolta, egyáltalán nem. Szíria, az a néhány bizonyosság, ami létezett, mára eltűnt. Az aleppói püspök és egy helyi pap leírja az országban kialakult jelenlegi helyzetet, miután néhány hónapos békét követően hetek óta kiújult az erőszak. Szíriában gyilkosságok, emberrablások, lopások, zaklatások és gyilkosságok jellemezték az elmúlt heteket. A Bashar el-Assad rezsim december elején bukott meg, és három hónappal később ismét kitörtek a zavargások. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja szerint az Assad elűzése óta eltelt 100 nap alatt 4700 civil halt meg. Hónapokig tartó béke után a konfliktus újra fellángolt, miután az el-Assad párti támogatók halálos csapást mértek egy biztonsági járőrre. Megtorlásként a szunnita iszlamista vezetésű kormányt támogató fegyvereseket célzott támadások végrehajtásával vádolják. Az aleppói latin rítusú katolikus plébános és az aleppói latin rítusú katolikus hívek apostoli helytartója a keresztény média központtal beszélgetve ismertette a keresztények helyzetét és a szíriai béke elérésében játszott szerepüket. Az aleppói latin rítusú katolikus plébános Bahzsad Karakah atya bizonytalannak minősítette az aleppói és a szíriai légkört. A rendszer bukása nem jelenti automatikusan a normális élethez való visszatérést, magyarázta, rendkívül nehéznek nevezve a jelenlegi helyzetet. Az emberek félelemben élnek, és bizonytalanok abban, hogy mit hoz a jövő, mert ahogy Karakach atya kijelentette, az a néhány bizonyosság, ami létezett, mára eltűnt. Ez a mostani erőszak a legrosszabb Assad decemberi megbuktatása óta, amely véget vetett a 13 évig tartó véres polgárháborúnak. Az aleppói latirítusú hívek apostoli helytartója, Hanna Zsaluf püspök hangsúlyozta, hogy a különböző csoportok közötti összecsapások szégyenletesek. Kijelentette, hogy azok, akik a múltba való visszatérésre vágynak, elfelejtik, hogy a történelem soha nem halad visszafelé, hanem csak előre. A keresztények kisebbségben vannak az országban, a polgárháború után a szíriai lakosság mintegy 2%-át teszik ki. De Zsaluf püspök és Karakach atya is azzal érvelt, hogy jelenlétüknek fontos szerepe van a megbékélésben. Karakach atya pártatlannak nevezte a keresztény közösséget, mivel soha nem harcoltak és nem használtak erőszakot céljaik elérése érdekében. Ezt tette lehetővé számukra, hogy még mindig hitelesek maradjanak a szíriaiak körében. Ez az elfogulatlan megközelítés pedig azt jelenti, hogy a keresztények hidat képezhetnek a különböző csoportok közötti párbeszédben. Mivel Szíriában jelenleg a világ egyik legsúlyosabb humanitárius válsága zajlik, közel 15 millió ember szorul egészségügyi ellátásra, a plébános arra biztatta a keresztény közösséget, hogy legyenek jelek a körülöttük élők számára. Egy olyan országban, ahol a vallásszabadság veszélyben van, és inkább a fanatizmus erősödik, Karakach atya arra hívott, ez nem tántoríthat el minket, hanem inkább arra ösztönözzön bennünket, hogy legyünk kreatívabbak.
Jelenlét. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Nagybőjt harmadik vasárnapjára.
Egy szegény asszony talált egy tojást. Boldogan összehívta a családot és közölte velük terveit. Nem esszük meg, mondta, hanem átviszem a szomszédasszonyhoz, hogy tegye a kotló alá és keltesse ki. Így hamarosan lesz egy csibénk, amelyből nem sokára tyúk lesz. Természetesen azt sem esszük meg, hanem hagyjuk, hogy legyenek csirkéink, majd tyúkjaink és még több tojásunk. Nem eszünk sem tojást, sem csirkét, de még tyúklevest sem. Mindent eladunk, és az árán veszünk egy borjut. Neveljük a borjut, amíg tehén nem lesz belőle. A tehénnek lesz sok borjúja, nekünk meg lassan egy egész csordánk. Eladjuk a csordát, és veszünk az árán telket, a telekre építünk. Az egyik részt eladjuk, és veszünk rajta, amíg nagy lelkesedéssel így szónokolt, a tojás kicsúszott a kezéből, leesett a földre, és nem maradt belőle más, csak egy álom. Az Istennel való kapcsolatról szól az élet. Az élet ajándék. S ha valóban ajándékként élek meg mindent, akkor minden napnak őróla kellene szólnia, s akkor vagyok igazán, hiszen ő mindig van, mindig jelen van. Csak akkor élek igazán, ha ő rá fókuszálok. Neki adom figyelmem, ő meg adja erejét. Ha nem ezt teszem, mindent elmulasztok. Az ajándékba kapott életem sem lesz más, csak egy álom. Elejtek mindent, mint a tojást a szegény asszony, és széthull életem, ha csak hangzatos terveimet megosztom másokkal, de nem adom oda magam Istennek, aki életem minden egyes pillanatában jelen van. Csak én nem vagyok jelen a pillanatban. Nagybőjt harmadik hetében Isten igéje arra hív, hogy kezdjek újra. De nem csak felszínesen, látszat szerint, hanem teljes odaadással, teljes figyelemmel. Hogy a meghívást komolyan vegyem, Jézus elmondja a terméketlen fügefa esetét, amelyet gazdája ki akar vágni, mert az csak levelet hoz, de gyümölcsöt nem. Egy élő fa a maga érdekében terem leveleket, hiszen azokon keresztül lélegzik és veszi fel az energiát a naptól. A levelek adják a fa koronáját és szépségét. Az élő fa ugyanakkor főként mások érdekében terem gyümölcsöt, amely táplálékot jelent a méheknek, a rovaroknak, a madaraknak és az embereknek. A fa tehát azért terem levelet, hogy jót tegyen önmagával, míg gyümölcsöt azért hoz, hogy jót tegyen másokkal. A kettő szorosan összefügg. A megtérés mentalitásváltást jelent. Elsősorban gondolatvilágom megváltoztatását. Isten igéjével élek, hogy jól legyek magamban, de itt nem állhatok meg. Mint Jézus tanítványa, arra kaptam meghívást, hogy gyümölcsöt hozzak, és ne csak leveleket. Ez pedig Istenbe gyökerezés nélkül nem lehetséges. A mentalitásváltás sem. Mózes élete is ezt igazolja. Sokan beszélnek megvetéssel az Ószövetség szereplőiről, gazembereknek titulálva őket. Ezt teszik Mózessel is, aki több hibája mellett még ölt is. Meg lehet magyarázni ezt a tettét is, de a magyarázkodások nem törlik el a tényeket. Mózes bizony gyilkolt, mégis az Ószövetség egyik fontos kulcsembere. Miért kulcsember Mózes? Azért, mert nem csak előélete volt, hanem utóélete is. Amikor Isten megjelenik, Mózes fél rátekinteni, ahogy olvassuk a kivonulás könyvének 3. fejezetében, a 6. versben. Miért félt rátekinteni? Előélete miatt. Isten jelenlétében azonban elkezd gyógyulni, és ez a folyamat végigvonul egész életén. Úgy gyógyul, hogy folyamatosan tudatosítja Isten jelenlétét, folyamatosan beszél Istennel, és Isten is beszél hozzá. Így nem csak világossá válik számára küldetése, hanem Istennel együtt képes beteljesíteni azt. Ahogy V.L. Moody fogalmazta meg vele kapcsolatban, idézem, Mózes 40 évet töltött úgy, hogy valakinek hitte magát. Megint 40 év alatt meglátta, hogy valójában egy senki. Majd újabb 40 év alatt rádöbbent, hogy Isten mit is tud kezdeni a senkivel. Eddig az idézet. Mindenkinek van előélete. Isten jelenlétében azonban begyógyulnak múltam, sebei, és folyamatosan feloldódik bennem minden, ami megkötve tart. Az ő jelenlétének tudatosítása mindig segít az Istenhez való folyamatos visszatérésben. Aki azt akarja, hogy el ne vesszek, hanem örökké éljek. Ő általa, ő vele és ő benne. Így tudom teljesíteni küldetésemet, végezni munkámat is.
Jelenlét. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Nagybőjt 3. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse.
Reményik Sándor. Magunkba le. Vedd a lámpát. Magunkba szállunk. Nincs ezen kívül más szállásunk. Magunkba szállunk. Ez most minden, a külvilágban semmi sincsen. A külvilág rémek világa, te is árva vagy. Én is árva. A külvilágban kockázat van a legártatlanabb szavakban. A külvilágban kémek lesnek, lélegzetünkre is fülelnek. Vedd a lámpát, magunkba térünk. Nagy a vétkünk, az emberségünk, magunkba még mélyebbre szállunk. Nagy a bűnünk, a magyarságunk, nyáj néppé nem akarunk lenni, iszonyú mélyre kell hát menni. Idegenné nem tudunk válni, hát minden tárnát fel kell tárni, ahol még érc van ember is magyar, hová nem hat le semmi zivatar. Lassan megszűnünk írni, sírni, segítségül bárkit is hívni. Nemzetforgácsot, csillagtöredéket, minket ugyan kicsoda ért meg, Vagyunk kétféle értetlenség, mennyegzőkön külhoni vendég. Ki nem elég itt semmi ország? Egyedül ez a mély mennyország. Vedd a lámpát, magunkba térünk, nincs külvilágban menedékünk. Érzed? Réteg réteg után szakad, omlik be tétova léptünk alatt. Ez még mind rögös, érzéki világ, de mi megyünk mind mélyebbre, tovább, ahol már csak a lélek lelkesít. Megyünk. Meg nem állunk az istenig.
Reményik Sándor magunkba lett című versét Kijén Ilka előadásában hallották.
A nap imája.
Nurziai Szent Benedek imája. Adj nekem, jóságos Jézusom, téged megértő értelmet, téged átélő érzelmet, hozzád siető lelket, irántad buzgó bensőséget, rád bukkanó bölcsességet, téged felismerő világosságot, érted égő szeretetet, benned élő szívet, téged dicsérő tetteket, a te szavaidra hallgató fület, a te szépségedet szemlélő szemet, a te fölségedet magasztaló nyelvet, neked kedves életmódot, a tőled küldött bajokat elviselő békességet, hozzád vágyó hű kitartást, és adj Jézusom boldog halált. Jutalmaz jelenléteddel, fényes feltámadással, és az örökké boldog életben ad jutalmul magadat. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!